Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kettes számú liturgiát fogjuk énekelni Isten tiszteletünkön, 46-os oldalon található.
Az Úr dicséretét hirdeti ajkan, és szent nevét áldja minden lélek, örökkön, örökké. Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van rá.
Szent fiaddal és szent lélekkel mi vigasztalunkkal.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. töröld el vétkeimet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra kérésemet kegyelmesen fogad, ne tekintsen méltatlan holtomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mi csodálatos a te neved nekünk. Nagy dicsősége felhat az égre, teljes vele a föld kereksége.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, te soha nem változol, de kegyelmed megújul napról napra. Az új esztendőben is veres minket szent lelkeddel, hogy megálljunk a hitben, és tetszésed szerint éljünk mindenkor az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, új év napjára oltár előtti felolvasású kijelölt igét, amely Lukács evangéliuma második fejezetének 21-es számú verse. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. És ugye nem csak új év napján vagyunk együtt, hanem a hónap első vasárnapján, és szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban, decemberben ünnepelték a születésnapjukat, fogadják a testvérek szeretettel a gyülekezet köszöntését.
testet. Hálaadó Zsoltár! Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, végozdózva járuljatok szín elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.
Részlet a 30. Zsoltárból. Hálaadás az életért. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egy egész életen át kegyelme.
A legnehezebb kérés, Turmezei Erzsébet verse. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani, de ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű, lázadásba jut, ha értetlen előtte az út. Sírba tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul, bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven igazán. Kínba vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viszed, de a szívem attól nem lesz csendesem. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged imádjalak. Legyen akaratod, ha a nap nevet, legyen akaratod, ha az éj temet, legyen most és mindörökké igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, s utam célját el is takarod, hiszek, legyen meg a te akaratod.
Thank you. hogy álljunk fel, hogy tudjuk őket.
Áldását kérjük a decemberi testvéreknek az életére. És most Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 182-es számú éneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 4. fejezetének 24. versétől a 31. versig a következőképpen. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a Te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által. Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkented a föld királyai és a fejedelmek, felkeltek a föld királyai és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a Te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban, a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy milyen névnap van ma. Úgyhogy, ha megnézzük, akkor Fruzsina, itt hallom a neveket. De egyébként még sok más névnap is van, csak hát a naptárban ez van. Utána néztem, hogy Aglája, Algernon, Álmos, Bazil, Csoma, Csombor, Csomor, Eufrozina, Konkordina, Odiló, Ruzsinka, Tóbiás és Vazul napja is van a mai napon. Nem feltétlen vannak ilyen nevű ismerőseink, nem tudjuk őket köszönteni névnapjuk alkalmában. De egyébként kinek a névnapja van ma? Ugye Jézusnak a neve napja. Nincs benne a naptárban, mert Magyarországon nem anyakönyvezhető Jézusnak a neve, de más országokban viszont igen. Tehát a spanyol naptárban megnéztem, hogy benne van-e Jézus neve napja, és ott ez van. Manuel, Immanuel és Jézus neve napja január 1-e. Ugye ez nekünk furcsa, mi nem tudjuk elképzelni, hogy egy gyereket úgy hívjanak, hogy Jézus, hát más országokban ez így van. Emlékszem egyszer, meg is lepődtem, hogy egy cikk elém került, hogy Guardiola, ugye egy edző, dicséri Jézust. És mondom, nem is tudtam, hogy ez az edző is hívő ember. Rákattintok a cikkre, hát Jézus Dániel, vagy hogy hívják azt a Gabriel, azt a focistát, akit dicsért. Na hát mondom, ez akkor nem az élő urat dicséri ez az ember, hanem csak a játékosát. Úgyhogy ez nekünk furcsa, de azért jó ezt tudatosítani, hogy a mai napon Jézus neve napja van. Ugye, hogy ebben a nagyon rövid kis igében, az oltár előtti igében ott volt, hogy 8. napra metélték körül, és a Jézus nevet adták neki. Ahogyan az Isten megmondta, hogy Jézusnak hívják őt, mert ő szabadítja meg a népet a bűneiből. És ugye ez jelenti Jézus neve, hogy az Úr szabadító. Szabadító. És jó így kezdeni az évet, hogy Jézus neve napjával, Jézus nevében így kezdeni a napot, így kezdeni ezt a hetet, így kezdeni ezt az egész évet, hogy Jézus nevében. És ugye mit jelent ez, hogy Jézus nevében? Mert ez valaki csak úgy mondhatja, hogy akkor most Jézus nevében. De mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy teljesen ráhagyatkozni, ráfigyelni, teljesen odaszánni magunkat, és úgy cselekedni, hogy engedjük, hogy ő cselekedjen bennünk, az ő lelke által, az ő igéje által. És hogyha ezt így tesszük, ha így ráhagyatkozunk, hogyha Jézus nevében élünk, akkor nagyon nagy dolgok történnek. Láthatjuk ebben az igében is, hogy Jézus nevében nagy dolgok történtek az apostolok korában is. Itt az előzményekre, ha kitérünk ennek az igének az előzményeire, Ugye egészen érdemes visszamenni a pünkösdi eseményekig, amikor Isten kiárasztotta az ő szent lelkét az övéire. És nagy bátorsággal kiállt Péter, és hirdette az igét, és megtértek több ezren az ő ige hirdetése nyomán, és a gyülekezet megélt egy nagyon nagy egységet, nagyon szoros közösséget. Megélték az Úrral való közösséget, és az egymással való kapcsolatot is. És elkezdett munkálkodni hatalommal és erővel az övéin keresztül, és egyszer, amikor mentek a templomba Péter és János az imádság idejében, akkor ott volt egy sánta ember, és mondták neki, hogy nézd ránk. És látták, hogy van hite, és mondták, hogy és mondta neki Péter, hogy hát ezüstöm és aranyam nincsen nekem, de amin van, azt adom. A názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. És hát fölpattant ez az ember, és dicsérte az Urat. Ugye hát ezzel az igével kapcsolatban van ez a kis történet, vagy anekdota, talán Akvinói Tamásról, de másról is mondják ezt, hogy ment a pápához, aki épp a kincseivel volt elfoglalva, és akkor mutatta a pápa, hogy na nézd csak, most már nekünk nem kell azt mondanunk, mint Péternek annak idején, hogy ezüstünk és aranyunk nincsen. De erre azt válaszolta Tamás, hogy hát de sajnos azt sem mondhatjuk már, hogy Jézus nevében kelj fel és járj. Tehát már nincs ott az a hatalom, már nincs ott az erő, mert nem azzal vagyunk elfoglalva, ami a lényeg. Akár kivel is történt ez, vagy így történt ez, egy nagyon fontos dolog, hogy Jézusra fókuszáljunk, és ne engedjük, hogy valami vagy valaki más elvegye ami figyelmünket. És visszatérve erre a történetre, hogy hát ott ugrált ez a sánta, és hát ez szembeötlő volt mindenkinek, hiszen mindenki tudta, mindenki ismert, hogy ez egy olyan ember, aki sose tudott járni, és ott dicsőíti az Urat, és hát ennek alkalmával Péter megragadta ezt a lehetőséget, és hirdette az Úr Jézust ezeknek az embereknek, akik ott összesereglettek. Beszélt nekik Jézusról, és beszélt arról, hogy meg kell térni, hogy meg lehet térni ő hozzá, hogy lehet szabadulni a bűnökből. És újra több ezer ember csatlakozott, úgy írja, hogy már 5000-re emelkedett a hívőknek a száma. Csodálatos dolog ez, hogy az Isten igéje hogy terjedt, és emberek hogy szabadultak, fordultak oda az Úrhoz. És döbbenetes ez az egész helyzet, hogy aztán mégis oda viszik őket a főpapok elé, oda rendelik a főpapok maguk elé az apostolokat, és azok az emberek, akik egyébként arra lennének hivatottak, hogy hirdessék az Isten hatalmát, és Jézusra mutassanak, mert eljött a szabadító, eljött a megváltó, akit vártak, azok az emberek számon kérik őket. Idegesítette a főpapokat az, hogy ilyen emberek, akik egyébként iskolázatlan, tanulatlan emberek, és mégis Isten dolgairól beszélnek, meg ráadásul Jézusra mutatnak, hát ezzel valamit kezdeni kell. Ugyanakkor ott volt bennük az, hogy de hát ott van ez a sánta. Mindenki látta, hogy ez csoda. Nem lehet ezt az egészet letagadni. Hát akkor most mit tegyünk? Döbbenetes ez az egész helyzet, hogy ahelyett, hogy ők is dicsőítenék az Istent, hogy mit tett Jézus nevében, ahelyett azon gondolkodnak, hogy lehetne ezt leállítani. Hogy lehetne ezeket az embereket visszaszorítani. Mert hát őket nem az érdekelte, hogy az Isten hogy cselekszik és mit tesz, hanem őket az érdekelte, hogy nekik milyen a helyzetük, a pozíciójuk, a hatalmuk. És ezt féltették, és ezért akarták leállítani ezeket a tanítványokat. És megmondják nekik, hogy ne beszéljenek az ő nevében. Ne beszéljenek Jézus nevében. Meg akarják ezt tiltani. És hát erre válaszolták Péterék azt, hogy igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Micsoda bátorság. Hát gondoljuk el, hogy, hogy ezek a halász emberek ott állnak a nép legmagasabb rangú vallási vezetőivel szemben, és akkor azt mondják, hogy rátok kellene hallgatnunk? Hát gondoljátok meg, hát Isten nekünk valami mást mutatott. Isten azt mondta, hogy beszéljünk Jézusról. Tőle ezt a felhatalmazást kaptuk. Akkor ti meg azt mondjátok, hogy ne tegyük ezt? Hát mi inkább Istenre hallgatunk, mint rátok. És bár megfenyegették őket, de ők nem engedelmeskedtek nekik. És hát mit tettek ezután, a fenyegetés után? Visszamentek a közösségbe. És megosztották a testvérekkel mindazt, amit tapasztaltak. És hát milyen fontos dolog ez, hogy legyen közösségünk, ahol megoszthatjuk a tapasztalatainkat. Milyen jó dolog, hogy itt lehetünk a gyülekezetben. De már az is nagy csoda, hogyha van egy valaki, egy hívő ember a közelemben, akivel megoszthatom a dolgaimat. Az, hogy többen vagyunk együtt, többen lehetünk együtt, hogy korosztályok szerint is összegyülekezhetünk, hát ez kivételes helyzet, amit lehet, hogy nem becsülünk annyira, mint amennyire kellene. Mert ez nem annyira természetes. Ez kiváltság és öröm, hogy közösségben lehetünk. És ott is öröm volt a tanítványoknak, hogy vissza tudtak menni a közösségbe, és meg tudták osztani ezeket a tapasztalatokat. És nem azzal mentek vissza, hogy ott szitták a vezetőket, hogy hát ilyenek ezek a főpapok, hogy nem igaz, hogy még meg akarják tiltani, hogy Jézusról beszéljünk, hanem bár elmondták, hogy mi történt, de aztán az Isten színe elé tárták ezt az egészet. Imádságban a hatalmas teremtő elé vitték ezt az egész helyzetet. És egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak, ahogyan olvashatjuk itt. És ez jellemző volt az akkori közösségre, gyülekezetre. Lukács, ugye ő írta az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, a második fejezetben is így jellemzi a közösséget. A 42. verstől olvashatjuk, hogy ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát ez volt a jellemző, ez a szoros közösség, egy szívvel, egy lélekkel, mert egy lélek, az Isten lelke hatotta át őket. És általa volt ez a nagy egység. És ezzel az egység, ebben az egységben vitték az Úr elé az imádságaikat, a hatalmas teremtő elé, aki az eget és a földet alkotta. És jó, hogy az imádságainkat így kezdjük. Jó, hogyha így kezdjük, hogy tudatosítjuk magunkkal azt, hogy kivel is van dolgunk. Hogy ki elé állunk, amikor imádkozunk. Hogy ő a mindenség teremtője. Az egész univerzumot ő hozta létre pusztán a szavával. És hogy ez elé, a hatalmas király elé, a mindenható Isten elé állhatunk, és szólíthatjuk meg őt. Hát milyen kiváltság ez is. Ebbe is úgy jó belegondolni, amikor összetesszük a kezünket, becsukjuk a szemünket, és imádkozunk. Istennel beszélgetünk. Mert hogyha ezt úgy tisztán látjuk, hogy milyen hatalmas az Isten, és hogy egyébként kik vagyunk mi, akkor úgy szépen a helyükre kerülnek a dolgok. Helyükre kerülnek az ilyen fenyegetések, fenyegető, vagy hatalmaskodó emberek, vezetők, vagy akár családtagok. helyükre kerülnek a problémák, amelyeket olyan hatalmasnak gondolunk, és azt gondoljuk, hogy hát ez lehetetlen, megoldhatatlan helyzet. De hogyha így a teremtő elé állunk ezekkel a dolgokkal, akkor úgy minden a megfelelő viszonyítási helyzetbe kerül. Így szólítják meg tehát az Urat, és az imádságukba beleszövik az egyik zsoltárt, méghozzá a második zsoltárt. És ebben is azt láthatjuk, hogy Isten lelke vezette őket. Amikor imádkozunk, tényleg ott vagyunk az Úr előtt nyitott szívvel, akkor Isten is beszél velünk. Mi beszélünk ugye Istennel, így szoktuk mondani, hogy az igében szól az Isten hozzánk, mi pedig imádságban, de mégis amikor Isten színe előtt vagyunk ott nyílt szívvel, akkor ő is a lelke által eszünkbe juttat igéket, eszünkbe juttat gondolatokat, a szívünkbe helyez imádságokat, amiket az Úr elé tárhatunk. És itt is ez történik, hogy elkezdenek imádkozni, a teremtő elé állnak, de eszükbe juttatja ezt a második zsoltárt, és ez alapján értelmezik az éppen aktuális helyzetet. Tehát az ige alapján értik meg, hogy mi is történik most valójában. Nem az van, hogy a világ eseményei alapján próbálják a Bibliát értelmezni és belemagyarázni dolgokat, hanem az ige alapján értik meg azt, hogy na hát akkor most mi is van, mi is történik, és így tudják ezt helyre tenni magukban. Ugye itt a második zsoltárt idézik, és azt mondják, hogy te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával. És ez a második zsoltár, ez arról szól, a felkentről szól, hogyha elolvassuk, ugye a felkentet, hogyha héberesen mondjuk, akkor az azt jelenti, azt úgy mondjuk, hogy messiás, ha görögösen mondjuk, akkor az Krisztus. Tehát tulajdonképpen a második zsoltárban Jézusról van szó. Az ő hatalmáról van szó, hogy kiemelkedik az uralkodók közül, és hogy ott az uralkodók, a vezetők, azok fellázadnak, összefognak a felkent ellen. De hát az Úr csak mosolyog rajtuk, hogy mit akarnak itt. És ez alapján megértik, hogy mi van itt? Hát itt a világi vezetők, a vallási vezetők összefogtak a mi Urunk ellen, de mindezzel csak azt tudták véghez vinni, amit egyébként Isten eltervezett. És ez olyan döbbenetes, hogy ugye tényleg ez volt, hogy Heródes és Pilátus barátságot kötöttek, olvashatjuk Lukács evangéliumában. Ellenségek voltak, de amikor Jézus ellen döntöttek, akkor nagy egységben voltak, nagy barátságban voltak. És lehetne azt mondani itt is ezzel az egységgel kapcsolatban, hogy a pogányok és a zsidók összefogtak, hogy ó, milyen csodálatos dolog, hogy vallási, különböző vallású emberek, különböző kultúrájú emberek egységben vannak, hát ez csodálatos. Na jó, de hát nem mindegy, hogy milyen egység az. Mi adja annak az egységnek az alapját? Az Isten adja, Jézus adja annak az egységnek az alapját, az ő lelke adja ennek az alapját, vagy pedig éppen az, hogy ellene szegülünk, és ellene fogunk össze. És ezt látták itt meg, hogy tulajdonképpen ez történik, ennek a zsoltárnak a proféciája teljesedik be, de mégis ezek az emberek a maguk ellenszegülésében, gonoszságában eszközzé váltak abban, hogy az Isten tervét végbe vigyék. Ugye ez történt ott a kereszten. Ellene szegültek, nemet mondtak Jézusra, ő meghalt ott a kereszten, és mégis ezzel vitte végbe a szabadítást, a megváltást. És mi ezt ugye emberi ésszel nehezen tudjuk fölfogni, hogy Isten ezt hogy végzi, hogy még az emberi gonoszságot is föl tudja használni arra, hogy az ő szabadítását végbe vigye, vagy az ő tervét kibontakoztassa. De hát ez így van. Aztán persze nem mindegy, hogy én hogy vagyok benne az ő tervében. Így vagyok benne, mint Heródes és Pilátus, hogy az én gonoszságomat is fölhasználja, de én kimaradok abból az áldásból. Vagy pedig úgy vagyok benne, hogy ráhagyatkozva az ő nevében keresem azt, hogy ő mit akar, mit szeretne véghez vinni, és figyelem, és igyekszem az ő akarata szerint cselekedni és dönteni. Milyen közösséghez tartozom? Vagy milyen közösséghez szeretnék tartozni? Milyen egységet szeretnék megtapasztalni? És jó ezt is átgondolni, hogy viszonyulok én a közösségekhez, amelyek ott vannak körülöttem, vagy amelyeknek részese vagyok. És jó-e, hogy abban vagyok, úgy vagyok abban, vagy esetleg másik közösséghez, az Úrhoz kellene csatlakoznom. És azt látjuk itt, hogy a tanítványoknak be kellett látniuk, hogy ezek a vallási vezetők most Istennel szembe mennek. A Bibliában pedig egy alapelv az, hogy engedelmeskedjünk a vezetőknek. Ott vannak azok a vezetők, azért vannak fölöttünk, hogy ők hozzanak döntéseken, kivéve ez az eset, amiről itt is szó van, hogyha Istennel szemben akarnak bennünket utasítani, akkor mondhatjuk azt, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. És eljöhet ez az idő, hogy akár vallási vezetők is olyanokat mondanak, olyanokra akarnak utasítani bennünket, amelyekre azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Igaz dolog-e, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Tehát ébernek kell lennünk, és figyelnünk kell, hogy mikor van az, amikor azt kell mondani, hogy nem. Egyébként pedig engedelmeskedjünk, és figyeljünk arra, amit a vezetők útmutatásként mondanak. De Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. És az Úr elé tárják tehát ezt a helyzetet, az igében megértik, a Zsoltár alapján, hogy miről is van szó, és utána pedig a kéréseiket is az Úr elé tárják, és nem azt kérik, hogy na hát akkor most az Úr álljon bosszút ezeken az embereken. Ezt is lehetne egyébként, hogy az Úr elé tárni. Lehet, hogy van ilyen indulat bennünk, amikor nagyon haragszunk valakire. Az Úr úgy is látja, hogy mi van a szívünkben. Jó az, hogyha Isten elé visszük, és aztán ő majd tisztít, majd ő formál bennünket. De nem ezt kérik, és nem is azt kérik, hogy ne ezektől a nehézségektől, Urunk, szabadíts meg bennünket, hogy ne legyenek ilyen nehéz dolgok, hanem könnyebb legyen a mi életünk. Nem, hanem mit kérnek? Bátorságot. Itt van ez a nehéz helyzet, hogy még a vallási vezetők is le akarnak bennünket tiltani, de Urunk, adj nekünk bátorságot. Add, hogy a tőled jövő bátorsággal, nyíltsággal tudjuk hirdetni az igét. Hogy tudjunk engedelmeskedni annak, amit te parancsoltál nekünk. És úgy mondják ezt, hogy a szolgáidnak. Ugye ebben az igében sokszor szerepel a szolga kifejezés, a görögben kétféle szó is szerepel. Itt, amikor ők magukra értik, akkor ez a rabszolgát jelenti. Rabszolgáidnak. Más esetben úgy is lehetne azt fordítani, mint fiú. Ugye, amikor Jézusról van szó, hogy te szolgád Jézus neve által, ott az fiúként is lehetne fordítani. Itt rabszolgaként beszélnek magukról, és ebben tulajdonképpen a teljes odaszánás van, a teljes odaadás. Ugye, ahogyan akkoriban egy úr rendelkezett a rabszolgájával. Azt tett vele, amit akart, élet és halál ura volt felette, és az így vannak ezek a tanítványok is, hogy te rabszolgáidnak adj bátorságot, hogy azt tudják tenni, úgy tudják tenni, ahogyan azt te szeretnéd. És ebben is visszacsenghet egyébként a második Zsoltár, ami ott eszükbe jutott, mert ott olvashatjuk annak a vége felé, hogy félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Ugye milyen érdekes megfogalmazás ez, hogy a hatalmas Isten előtt de vigadjunk. Félelemmel, tisztelettel, de szolgáljuk őt. És szükségünk van erre a bátorságra, mert tapasztalhatjuk mi is azt, hogy egy-egy helyzetben meghunyászkodunk. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy miért van ez? Miért van az, amikor ott van egy helyzet, és nem szólunk, vagy nem úgy szólunk róla, ahogyan kellene? Hát emögött sokszor az lehet, hogy nincs meg a kapcsolat az Úrral. Vagy egyáltalán, csak úgy felszínesen, és ezért tudok úgy nehezen, vagy döcögve szólni róla, vagy egyáltalán nem bizonyos helyzetekben, vagy ellaposodott, elsekélyesedett az a kapcsolat az Úrral. Nincs meg az a belső szoba, ott az a vele való négy szem közti beszélgetés, amikor úgy elé állok, és elé tárom az ügyeimet, és megértem a dolgokat, és aztán azt nem is tudom magamba tartani. Mint ahogyan itt is beszélnek erről, hogy nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról, amit láttunk és tapasztaltunk. Hogy mondhattok ilyet, hogy erről ne beszéljünk? Hát ez a legfontosabb dolog, ez úgy kijön belőlünk. Ti tiltjátok akkor is. És valahogy így van ez, hogyha megéljük ezt a személyes közösséget, akkor ez úgy fakad. Ez úgy jön az ember szívéből. De most itt a tanítványoknak fontos volt, hogy kérjék ezt a bátorságot ebben a fenyegetett helyzetben. És újra és újra tudtak szólni ott a főpapok előtt is, a nép előtt, mindenféle helyzetben bátran tudtak szólni, és tudtak az Úrra mutatni, és lehet azt látni, hogy sokszor Isten felhasználja ezeket a fenyegetett helyzeteket. Egyháztörténet során is sok bizonyságtétel hangzik el arról, hogy a fogvatartók, a börtönőrök, a kínzók azok, akik hitre jutnak, mert látják ezeket az embereket, hogy viselik Jézus nevéért azt a sok nyomorúságot, és annak ellenére nem gyalázkodással válaszolnak. Tehát Krisztus mutatkozik meg az ő életükben, az ő szenvedésükben, és ez megragadja az életüket, és megtérnek az Úrhoz. Lehet ezt olvasni az apostolok cselekedeteiben is, és lehet ezt tapasztalni is, akár a hétköznapokban is lehet ilyen, még hogyha nem is fogvatartó, vagy nem is börtönőr, de valaki gúnyolódó, valaki olyan, aki akár direkt a hitünk miatt piszkál, és hogyha mi ezt az Úrral megharcoljuk, és tudunk rámutatni ilyen helyzetben is, csodák történhetnek. És hát mit kérnek még a bátorságon kívül? Hát jeleket és csodákat. Ugye ezek nem ilyen öncélú dolgok, amiket itt kérnek, hogy na akkor most legyen valami élmény. Ugye a mai ember nagyon rá van erre állva, hogy valami új impulzus, még újabb, még látványosabb esemény történjen. Hát itt nem erről van szó, hogy ezért kérik, hogy akkor valami hasonló hadd történjen, hanem azt kérik, hogy ahogyan hirdetik az igét, az Úr jelekkel és csodákkal erősítse meg, hogy ő az, aki bennük cselekszik, és rajtuk keresztül cselekszik. Ahogyan Jézus is jeleket és csodákat tett, megadta ott az apostoloknak is az Úr, hogy jeleket és csodákat tegyenek, hogy megláthassák az emberek, hogy Jézus bennük van, hogy ő az, aki bennük cselekszik. És ez most is így van, hogy Isten csodákat tesz. Megtapasztalhatjuk ezt. Csoda, amikor valaki megszabadul a bűneitől. Amikor valaki megtér. És tapasztalhatjuk azt, hogy Isten lehetetlen helyzetekből hoz ki. Tapasztalhatjuk azt is, hogy Isten olyan embereket is meggyógyít, akikre azt mondják az orvosok, hogy ez lehetetlen. Hogy már a halálra kellene készülnie. Csodálatos dolgok történnek. De vigyáznunk kell, nem szabad, hogy ezeket a csodákat hajhásszuk, És vigyázni kell arra is, hogy az igében olvassuk, hogy az utolsó időkben majd lesznek jelek és csodák, de más forrásból. A sátán az, aki jeleket és csodákat hoz elő. És ez megtévesztő sokak számára, hogy elámulnak, hú, mik történnek itt? Ébernek kell lenni, figyelni kell, észnél kell lenni, hogy ki az, aki cselekszik. De így lehetünk mi is, hogy az Úr elé tárjuk a mi dolgainkat, megérthetjük azt, amit ő mutat, és kérhetjük azokat a dolgokat, amiket egyébként ő helyez a szívünkre, mert itt ezeket a jeleket és csodákat is ő akarta adni az ő tanítványainak akkor, és hát ennek van eredménye. Megrendítő tapasztalat volt ez akkor a tanítványoknak. Hát szó szerint tényleg megrendült az a hely, ahol ott együtt imádkoztak, és ez így van, hogy az imádságnak, ha ilyen nyitott szívvel ott vagyunk az Úr előtt, biztos, hogy van eredménye. Lehet, hogy a környezet az nem változik. De hogyha én nyitott szívvel vagyok ott az Úr előtt, az biztos, hogy az én szívem az változik. És akkor egészen másképpen látom azt a környezetet, ami semmit nem változott, de mégis egészen más szemszögből, egészen más színben tudok ezekre a dolgokra tekinteni. És ezen a napon, Jézusnak a neve napján, az év első napján, hadd legyünk így az Úr színe előtt. Hogy hadd lássuk őt hatalmasnak, hadd lássuk őt nagynak, és hadd tudjuk így a helyünket, hadd tudjuk így a feladatunkat, a szolgálatunkat, és hadd éljük meg ezt most ebben a közösségben, az ő színe előtt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy elénk adtad a tanítványoknak az imádságát, hogy beletekinthettünk abba, hogy hogyan élték meg ott a közösségben a veled való kapcsolatot. És köszönjük, hogy mi is eléd, a hatalmas Isten teremtő elé állhatunk. És köszönjük neked, hogy ugyanúgy szeretnél cselekedni a mi életünkben is. Szeretnél bennünket megerősíteni, bátorítani, és szeretnéd azt, hogy eszközeid lehessünk abban, hogy mások megismerhessenek, hogy mások megszabadulhassanak, és ezáltal csodák történhessenek az életükben. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz bennünket most is. Köszönjük, hogy előtted lehetünk. Köszönjük neked a közösséget. És kérünk, hogy hadd tudjuk egy szívvel, egy lélekkel eléd tárni a mi dolgainkat. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson
Szeretném testvéreknek hirdetni az előttünk lévő alkalmainkat. A hétfői napon ugye asszonykör szokott lenni 5 órától, és most is lesz, most bólogatnak a testvérek, akkor hétfőn összegyűlnek 5 órától asszonykörre. Kedden a Biblia óra az viszont most elmarad, az Allianz alkalom miatt, amely ugye a hétfőtől kezdődik majd, és minden hétköznap, illetve szombaton is 6 órakor kezdődik az alkalom, vasárnap pedig 17:30, de mindez megvan ott a plakáton is, meg a szórólapon is lehet belőle vinni emlékeztetőül, és az első alkalom majd az Allianz estékből a metodista imaházban kezdődik majd, tehát hétfőn 6 órakor. Innen 17:30 indulunk, gyülekezünk, aki tud jönni, kérem, hogy ezt jelezze, és akkor össze tudjuk hangolni itt az autókkal, meg az indulni szándékozókkal. A szerdai napon babama kör szokott lenni, de most még nem lesz. 9 órától szokott lenni ez az alkalom egyébként, de majd csak január 11-én lesz a következő alkalom. Ifjúsági órát viszont szeretnénk tartani 5 órától pénteken, és vasárnap 3:45-től lesz imakör, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket közvetíteni szoktuk az interneten, philadelphia.luteran.hu oldalon, és a hangfelvételeket is ott vissza lehet hallgatni. Hirdetem, hogy a következő konfirmációi óra január 13-án lesz pénteken 5 órától. Gyülekezetünk hírleveléből és a naptárakból is lehet még vinni. Ott kint az asztalon megtalálhatóak ezek, és az útmutatókból is lehet vásárolni. Magyarázat nélküli útmutató 780 forintos áron, magyarázatos ez 980 forintos áron kapható. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Bozorádi Zoltán, lelkész testvér, nyugalmazott esperes. Az ő temetése január 6-án 12 órától lesz Nyíregyházán, az északi temető főbejárati ravatalozójából. Hordozzuk imádságban a gyászoló testvéreket. Az úrvacsora közösségében lehetünk majd együtt az Isten tiszteletünk folytatásaként. Az Úr hív bennünket, és hogyha a hittel tudjuk venni a Krisztusunk testét és vérét, azzal a hittel, hogy értünk is adta az ő testét és vérét, akkor ez a szabadulásunkra van. De vigyázzunk, hogyha ezt nem vesszük komolyan, akkor a kárunkra vesszük, ahogyan írja az ige, ezért majd vizsgáljuk meg magunkat, amikor hallgatjuk a 10 parancsolatot, és hallgatjuk a jónási kérdéseket, őszintén vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt majd. És hát szeretnék áldott új esztendőt kívánni a testvéreknek, hogy tényleg Jézus nevében tudjunk tovább haladni, és vele élhessük meg a közösséget, és mindazt, amit ő ki szeretne bontakoztatni. Akkor most az úrvacsorára készülve a 308-as éneknek az első verszakát énekeljük el. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal serege. Nagy dicsőségét zenéljük.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Thank you. Krisztusunk teste és vére. Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálával áldunk téged, Urunk, azért, hogy most együtt lehetünk új év napján. Köszönjük neked, Urunk, hogy annyi mindent adtál nekünk az elmúlt esztendőben. Jó volt, Urunk, visszatekinteni a tegnapi napon, hogy itt a gyülekezetben is mennyi mindent kaphattunk, mennyi mindent cselekedtél, és jó volt hallani a megtapasztalásokat, ahogyan megoszthattuk egymással, hogy milyen bőségesen kiárasztottad áldásodat. Köszönjük, Urunk, hogy a nehézségek ellenére ezt élhetjük meg veled, hogy bőségben élhetünk. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel a te nevedben indulhatunk ennek az évnek is, akármilyen körülmények is lesznek. Tudhatjuk azt, Urunk, hogy ha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk. Tudhatjuk azt, Urunk, hogy te megadod azt, ami szükséges nekünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak a földi kereteken belül gondolkodhatunk, hanem kitárod előttünk a horizontot. Köszönjük, hogy elénk tárod az örökké valóságot, és nagyon jó, hogy így tekinthetünk a halálra is. Köszönjük, hogy így hordozhatjuk előtted a gyászolókat, és kérhetjük a békességet a szívükbe. Így kérünk, Urunk, a bozorádi családért. Te vigasztald őket, te erősítsd őket most ebben a helyzetben. És köszönjük neked, Urunk, hogy így imádkozhatunk mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak. Így hozzuk eléd a betegeket. Urunk, ha te jónak látod, akkor te gyógyítsd őket, erősítsd meg őket. De add, Urunk, hogy ez a betegség is eszköz lehessen a kezedben arra, hogy formálódhasson az életük, és hogyha hordozniuk kell a betegséget, akkor hadd tudják azt veled, tőled kapott erővel. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat a testvéreket, akik az imádság listára feliratkoztak. Te ismered őket, te látod az ő szükségeiket. Kérünk, hogy te elégítsd meg az ő életüket. És Urunk, előtted hordozzuk a közösségünket, gyülekezetünket. Köszönjük, hogy van hely, ahol összegyűlhetünk, hogy vannak alkalmak, amikor együtt lehetünk, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, és egymás hittapasztalatából is épülhetünk. Urunk, kérünk, hogy te szólj az ige által alkalomról alkalomra. Kérünk az előttünk lévő programokért is, így hozzuk eléd itt a gyülekezeti alkalmakat, az Alliance alkalmakat. Kérünk, hogy te vidd végbe a te tervedet ezeken keresztül is. És könyörgünk a szolgálókért, Urunk, a gyülekezetünkben dolgozókért, add, hogy rád tekintve, tőled kapott erővel tudják végezni a feladatukat. És rád bízzuk a vezetőinket, világi és egyházi szinten egyaránt. Add, Urunk, hogy bölcsek lehessenek, hogy rád figyelhessenek, hogy úgy hozzák a döntéseket, amelyek szerinted valóak. És add, Urunk, hogy mi is tisztán lássunk, és tudjunk engedelmeskedni, amikor engedelmeskedni kell, és tudjunk nemet mondani, és tudjuk azt mondani, hogy inkább neked kell engedelmeskednünk, amikor olyan helyzet adódik. Adj ebben nekünk, kérünk, világosságot. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetünk. Köszönjük, hogy itt vagy, és hogy a te nevedben haladhatunk tovább. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Nemzeti himnuszunkat énekeljük el.
Erős várom Istennek.